Mikor alakult a szegedi hangszergyár, és hogyan jött ez létre? Tehát hogyan kell ezt nekünk elképzelni?
Igazániból 1953-ban lett megalapítva a szegedi hangszergyár. Az államszocialista rendszerben mindenféleképpen nem azt akarták, hogy egyéni mesterek és egyéni hangszerészek dolgozzanak, kvázi egyéni vállalkozók legyenek, hanem ez is legyen egységesítve, legyen egy gyár, amely egységesen legyártja az adott hangszereket, és ezt pedig értékesíti.
De ezt nem úgy kell elképzelnünk Magyarországon, mint például Angliában vagy Amerikában, hogy nagy gyáros alapított egy gyárat, hanem ha jól tudom, itt pár hangszerkészítő állt össze.
Így van, de hát természetesen maga az állam is ezt támogatta, hogy álljanak össze, és inkább legyen egy gyár. És itt azért olyan nagyon nagy iparról, vagy gyáriparról azért mégse lehet beszélni. Én azt mondanám, hogy hangszergyár a neve, de mégis inkább egy manufaktúrához lehetne hasonlítani, hiszen a Hétvezér utca 9 szám alatt helyezkedett el ez a gyártele, ha szabad így fogalmazni, és ott készültek ezek a hangszerek.
Azt olvastam, hogy a gyár az úgy épült fel, hogy egy röngből, amit behoztak kapunak, kész hangszert készítettek, ez pedig egész Európában ritkaság volt, ami viszont engem meglepett, mert én úgy gondoltam, hogy egy hangszer az egy embernek a kezéből került ki, de ez nem így működött itt a szegedi hangszergyárban, és lehet más hangszergyárokban sem.
Így van, hiszen minden folyamatnak megvolt a saját embere. Más volt az, aki elkezdte például a hasat, vagy a hátat kifaragni, vagy hát nem is az, hogy kifaragni, hanem hogy először volt egy minta, ami alapján elkezdték a formát kialakítani, és volt egy másik ember, aki pedig elkezdte úgy alakítani a hangszer hasát, vagy hátát, most ugye ha vonós hangszereket nézünk főképpen, hiszen ez volt a profilja a szegedi hangszergyárnak, hogy milyen vonalakban kellett ezeket gyalulni, hiszen ennek az volt a lényege, hogy ugye meg fogja zengetni a hangot, tehát egy rezonancia lesz, ami majd hangképzéssel jár, tehát, hogy minden egyes feladathoz mindenkinek megvolt a saját maga feladata.
De ők megtanulták egymástól egyébként a szakmát? Ők ellesték egymástól a fortélyokat? Vagy ezt a családból hozták?
Igazándiból ez egy nagyon jó kérdés. Ki így, ki úgy. Pontosan nem tudjuk, hogy ki mit hozott. A szegedi hangszergyár története jelen esetben még alacsony feldolgozottságon áll. Hiszen bármennyire is mondhatjuk, hogy már történelem, de hozzánk időben mégis közel van, hiszen 2003-ban szűnik meg a gyár. Rögtön utána, aki tudott, ugye magánvállalkozóként folytatta az ipart, illetve hát az anyagok is ekkor kerülnek be, például a Móra Ferenc Múzeumba, és egészen 2017-18-ig nem is nyúltak ehhez az anyaghoz, amíg én meg nem találtam, hiszen én is ugye zenekedvelő vagyok, illetve hát én is játszok hangszeren, úgyhogy természetesen megtetszett nekem az, hogy hú, a szegedi hangszergyár anyaga ott van, akkor mindenféleképpen meg kéne nézni. És a szisztematikus feldolgozáshoz most érnénk el, és éppen időszerű lesz az, hogy a levéltári források alapján, illetve ami a múzeumban található források vannak, illetve még az élő volt dolgozók beszámolóik alapján egy tisztább képet kaphassunk arról, hogy hogyan is működött ez a szegedi hangszergyár, hiszen nagyon sok inkább adatfoszlány vagy cetli van a levegőben, hiszen mindenki ezt mondta, azt mondta, amazt mondta, de sokszor ezt ugye igazolni is kell, alá is kell támasztani. Illetve, ami nagyon fontos, és ezt nem szeretném kihagyni, hogy az úgynevezett oral history, elbeszélő történelem interjúk készítése, még most is élő volt dolgozókkal a legfontosabb, hiszen ők tudnak arról mesélni, hogy mi is volt az egész gyáron belül. Én is csak egy-két anekdótát hallottam, hát nem is legenda, hanem ez egy tény, amit én egy kedves barátomon keresztül tudok, hogy egy volt a hangszergyári munkás mesélte, hogy ugye gitárokat is gyártott egy időben a szegedi hangszergyár, és volt egy olyan sorozat, amely nem sikerült túl jól. És elkerülve a kellemetlenséget, illetve hogy ezt eladják és rossz hírnevet szerezzenek a gyárnak, akkor ezt inkább eltüzelték a hangszergyár udvarán.
Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye kulisszatitkokat kevesen szoktak elárulni, főleg amikor mondjuk működik egy gyár, de amikor már bezárt, akkor jobban kezdenek mesélni az emberek, ugye?
Így van, ez mindenféleképpen, mert akkor már nem feszélyezi őket azt, hogy bármilyen atrocitás is érheti őket, vagy elveszíthetik a munkájukat. És volt egy olyan ismerősöm, akinek ezt elmondtam, gitáros. Hát természetesen szörnyűködött, hogy hogy lehet egy gitárt elégetni, de hát gondoljunk bele, hogy talán mégiscsak jól tették, hiszen hogyha ezt megpróbálják értékesíteni, azzal csak maguknak ártanak, a cégnek ártanak, hiszen többé nem fogják megrendelni az ő portékájukat. Viszont azt is el tudom mondani, hogy az a gitáros ismerősöm, aki ezt elmesélte, neki is volt egy szegedi hangszergyárban készült gitárja, és én is láttam ott egy jazzgitár. Igazándiból mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó, tehát kinézetre, külarakta, nagyon tetszetős, de azért nem a legeklegi, azt azért meg kell említeni, hogy a szegedi hangszergyár, az főleg a vonós hangszerek készítésében járt az élen. Ez is volt a fő cikkük, amit el tudtak adni, de emellett készítettek például dobverőket, vagy egyéb olyan ütőhangszereket, amelyek a zajkeltésre alkalmasak. Nekem is volt egy szegedi hangszergyárban készült dobverőm. Az élettartalma nem igen tart sokáig, azt elmondhatom. Illetve hát a citerák voltak még a másodvonalban, amik szintén jó minőségűek is voltak, illetve hát nagyon szépen is néztek ki, többfajta citerát is készítettek, a paraszt citerát van, nagyon szép népi motívummal festett citera, illetve hát számomra érdekes, és én nem is tudtam, hogy létezik ilyen elektromos citera. Viszont emellett, ha már ott tartunk, hogy gitárokat is gyártottak, a beat korszak hozta azt, hogy ők is gyártsanak gitárokat, majd később visszaveszik ezt a gyártást, hiszen mégsem hozta meg azt az átütő sikert, amire ők számítottak.
Voltak egyébként híres emberek, akiknek ők készítették a vonós hangszereit?
Ezt nem tudom sajnos.
Szegeden például láthatók valahol azok a hangszerek, egy-két hangszer azok közül, a vonós hangszerek közül, amik ott készültek?
Hát most jelenleg a Somogyi könyvtárban.
De ezek utána visszakerülnek a tulajdonosaikhoz, tehát akkor magyarán csak egy kiállítás keretében tudjuk ezt megnézni mindig.
Ezt most jelenleg igen. A legtöbb hangszer a Szegedi Móra Ferenc Múzeum történeti gyűjteményét gazdagítja, és mi azt tervezzük, hogy vége van a kiállításnak, akkor természetesen a lehetőségeinkhez mérten a folyamatosan bővülő és szépülő történeti látványtárba egy-két hangszert a fiókokban elhelyeznénk, illetve megkezdődne a szisztematikus földolgozása ezeknek a hangszereknek, illetve az ott szereplő iratoknak, hiszen nagyon fontos, hogy a szegedi hangszergyárból nem csak a hangszerek kerültek ki a bezárás után és adományozták a múzeumnak, hanem fontos iratokat is, tervrajzokat, műszaki leírásokat, gyártási útmutatókat, hogy egyes hangszereknek vagy hangszerelemeknek miként kell kinézni, és miként kell elkészülnie. Tehát az egész hangszergyárat megelőzően a szegedi hangszerkészítésben is, hogy több mint valószínű, hogy esetleg a szarmatakorig, de még korábban esetleg a neolitikumig vissza lehet vinni, de nekünk az Árpád-korból vannak elsőképpen olyan tárgyunk, amit erre lehet szánni, hogy ez egy hangszer lehetett itt a Móra Ferenc Múzeumban, de tudjuk azt, hogy Szegeden már a 15-16. Században sok zenész van, amely azt feltételezi, hogy akkor kell, hogy legyen valamilyen szintű hangszergyártás. Na most az, hogy ezeket a hangszereket maguk a zenészek gyártották, vagy úgy szerezték be valahonnan, ezt nem tudjuk, de nagyon sok ilyen vezetéknevet találunk a lajstromokban, mint például hegedűs, blantos, sípos, trombitás, dobos, vagy énekes, dalos, kántor, amelyek ugye a foglalkozásukra utalnak. Viszont amit ugye nem szabad elfelejteni, és ez mindig az igazándiból, akárcsak a 15. századtól kezdve egészen akár a hangszergyár megépüléséig és elindulásáig, hogy kétfajta hangszerkészítést kell elkülönítenünk. Van ugye, ami akár céhes vagy akár gyáriparban készült, vagy vannak ugye a paraszti életformából elkészült saját otthoni hangszerek, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a bőrdudákat, citerákat, ezeket eleinte ugye a pásztorok, juhászok, parasztok, falusiak készítették maguknak. Viszont a legfontosabb adatunk arról, hogy mikortól van itt hangszerkészítő már biztosan, azt a 18. századra tudjuk datálni, hiszen azt tudni kell, hogy amit ma nevezünk polgárnak vagy polgárságnak, az akkor nem azt jelentette, az egy kiváltság volt, az egy kiváltságos jog volt, amit érvényezni kellett, és több kritériumnak meg kellett felelni. És találunk több trombita készítőt, akik a 18. század második felében nyernek polgárjogot, és ezek főleg német területről és Cseh-Morva területről érkeztek hazánkba.
Szegedi hangszerek közül csak Dankó Pista másodhegedűje az, ami híres?
Én azt mondanám, hogy igen. Azért tegyük az, hogy a Braun Jánosféle hangszerek is nagyon jók, és a korában nagyon híresnek számított, de az, hogy kiállításban szereplő hangszerek közül melyik a leghíresebb, igen, természetesen Dankó Pista másodhegedűje, ami feltételezhetően másodhegedű, hiszen Csongor Győző alapján tudjuk, hogy 7 hegedűje is lehetett, de több mint valószínű, hogy volt neki több hegedűje is. Úgyhogy igazándiból a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében 2 Dankó hegedű található meg, és úgy van számon tartva, hogy ami a néprajzi osztályon található, az az első hegedű, az első számú hegedű, illetve ami nálunk, az pedig a második számú hegedű, de ez is természetesen feltételezés.
Ez ma is így van egyébként, mint régen, hogy apáról fiúra szállt ez a mesterség, hiszen a hangszerkészítést a szegedi gyárban a Sebők család kezdte el, 2 fiú és az édesapjuk.
Igen, látunk olyan tendenciát, hogy valamikor átveszik, valamikor nem. Természetesen ez egy olyan szakma, amelyet valamilyen szoros kötelék nélkül nem lehet megtanulni, és ez igazániból mind a mai napig így van. Legtöbbször az van, hogy apáról fiúra száll, de hát néha van olyan, hogy a fiú más gondol, és más karriert szeretne futni, ilyenkor ugye tanoncokat vesznek föl. Viszont az egy bizalmi szakma, hiszen átadja azt a értékes tudást, amelyet ő valaha megtanult, illetve a több évtized alatt kitapasztalt. Erre tudok mondani egy példát most, hogy a törökék Hódmezővásárhelyen ők egy hangszerjavítók, hogyha szabad így fogalmazni, inkább főleg hangszerjavítással foglalkoznak, és az is egy családi vállalkozás, hiszen Török Sándor fia, Török Bence szintén ugyanezt a szakmát választotta, és mind a mai napig egy helyiségben, egy üzemben dolgoznak. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenféleképpen többségében apáról fiúra száll ez a mesterség, de vannak példák is, amelyek azt mutatják, hogy keresnek tanoncokat. Például Szeged korábbi híradásaiban, akár a 1910-20-as években is néha lehet látni olyan hirdetéseket, hogy hangszeri tanoncot keresnek. De ebből természetesen nincs sok.
Az az érdekes egyébként ebben, hogy kevés ember értett a hangszerkészítéshez, mert ugye a hangszerkészítés az egy nagyon különleges és nagyon igényes munka. Tehát kevesen voltak azok, akik értettek hozzá úgy, hogy olyan hangszer készüljön, ami értékes és ami használható is. De most ez a gyár alakulása, tehát 1953 előtti időszakban, ahogy mondta, ugye a parasztemberek, a juhászok, stb. Saját maguk készítettek hangszert. De egyébként kikre volt leginkább jellemző a hangszerkészítés, ha mondjuk családokat nézünk? Tehát több olyan hangszerkészítőről olvastam, akik cigány emberek voltak. Tehát nekik ez egy mesterség volt?
Ha a cigányokat nézzük, ők legfőképpen általában muzsikus cigányok voltak. Természetesen voltak, akik nagyon értettek hozzá. Hiszen nem lehet mást mondani, a vérükben van a dallamok és a rezdülések. Náluk ez szó szerint egy olyan adottság, amelyet nagyon nehéz megmagyarázni. Hiszen minden rezdülésükben benne van az, hogy értik és érzik a hangszerüket. Most az, hogy ott milyen nagy arányban voltak a cigányoknál a hangszerkészítők, erre pontos számot nem is tudok mondani. Inkább azt mondanám, hogy milyen családokra volt ez főleg jellemző. Sokszor van úgy, hogy valaki egy asztalos mesterséget tanul, és közben rájön, hogy lehetne belőle egy hangszerkészítő mester is, és erre például nagyon jó a Kovács család, Kovács István és ifjabb Kovács István, akiket mindenféleképpen meg kell említenünk, ha már szegedi hangszerkészítés, hiszen szerintem kevesen gondolják azt, hogy a szegedi orgona készítésnek volt nagy hagyománya és múltja, de ez így igaz. Mert például Kovács István, aki amúgy Csongrádon született még 1797-ben, ő asztalos mesternek tanult, és ha jól emlékszem, Triestben folytatta tanoncvándor útját, ahol megismerte az orgona építés és a zongora készítés művészetét. És ez neki nagyon megtetszett, és elment Ljubljanában, ahol egy orgona építőhöz szegődött, és 4-5 évig maradt nála, hogy elsajátítsa az orgona építés mesterségét. Járt ő Németországban is, ott is megtanulta a különböző orgona építő műhelyekben, hogy hogyan is készülnek el ezek a hangszerek, és utána, hát nagyjából 9-10 év vándorlás után visszatért Magyarországra, Csongrádra, majd később Szegedre költözik az 1800-as évek második évtizedében, és itt alapítja meg. Pontosan nem is tudom, hogy hol lesz az ő műhelye, de szerintem ott, ahol lakott, a mai Bokor utcában van a lakóhelye, és szerintem több mint valószínű, hogy ott is volt az ő műhelye. Igazándiból, akit a téma bővebben érdekel, és szeretné megtudni azt, hogy pontosan hogyan is készítette el a hangszereket, és hogy milyen típusú orgonákat készített, hogy milyen hangolással, ez például Szigeti Kiliánnak a művét mindenféleképpen el kell, hogy olvassa, hiszen ő a szegedi orgonakészítésről igen részletesen beszámol. De ami nagyon fontos, hogy, és itt már ugye említettük, hogy volt egy apáról fiúra száll a mesterség, itt is apáról fiúra szállt a mesterség, hiszen ifjabb Kovács István is orgonakészítő és zongorakészítő mester lesz, ő ezt már hozzáteszi, hogy ő nem csak orgon, hanem zongorakészítő, tán ő inkább jobban húz a zongora készítés felé is, de azt például meg kell jegyezni, hogy például a ifjabb Kovács Istvánnak az üzeme már az 1870-es évekre hát meghaladta a kisipari kereteket, hiszen 4 segéddel és 2 tanonccal dolgozott. De például meg kell említeni egy másik családot, Kovács János. A két család között amúgy az a legfontosabb különbség a nevükben, hogy a Kovács István még PS-sel írták a Kovácsot, még Kovács János Csével. Ő is nagyon fontos orgona készítőmester volt a városnak, és például Szigeti Kilián úgy is írja, hogy az ifjabb Kovács István és a Kovács János által képviselt időszak, amely hát főleg a reformkorhoz tehető, a szegedi orgona készítés aranykora. De majd természetesen később is van még pár orgona készítő a városban, mint például Rukovina János, Sókenik János, illetve hát Andrész Frigyes is, de erről már úgy ír Szigeti Kilián, hogy inkább már a hanyatló korszak az orgona készítésnek, inkább a Rukovina és Andrész korszakához kötődően. De ami érdekes, hogy 1872-ben megszűnik a téhesipar Magyarországon. De az is nagyon fontos, hogy a hangszerészek soha nem alkottak téhet, ami arra is utal, hogy soha nem volt annyi hangszerész a városban, hogy egy téhet tudjanak alapítani, és amit tudunk biztosan, hogy 1890-ben nagyjából 6 hangszerkészítő volt Szeged városában, és hát ez a számadat, ez nagyon nem is fog emelkedni, hiszen hál' Istennek ránk maradtak az ipartestületi jelentések, és nagyjából azt tudjuk mondani, hogy 1925-től egészen 1942-ig, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a II. Világháború végéig, vagy egészen a hangszergyár megalakulásáig, nagyjából 9-10 hangszerkészítő volt mindig a városban.
És ez most is megvan? Tehát most is legalább ennyi hangszerkészítő van, akik mondjuk mesterhangszert készítenek?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen számomra egy újdonság volt és egy új hír volt, hogy pár éve szűnt meg Szegeden egy orgonakészítő műhely vagy üzem. Én nem is tudtam róla például, hogy Szegeden újból fellendült és volt egy ilyen orgonakészítő üzem. Az is érdekes, és ez egy friss élmény számomra is, hogy egyik ismerősöm, aki korábban a vízügynél dolgozott, és egy nagyon kedvelt és nagyon jó basszusgitáros a városban, ott hagyta a munkáját, és gitárgyártásba kezdett. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szegedi hangszerkészítők száma most egyel biztosan növekedett.
Azért jutott ez eszembe, mert ugye akik a hangszergyárban dolgoztak, azoknak a többsége 80 éven felüli, ha egyáltalán még élnek. Ugye ott volt Daróczi Péter, 2015-ben volt 80 éves, ő ugye mesterhangszereket készített, ő saját magának keftelésből készített hangszert, mert imádta a munkáját. De hát ugye már megrendelésre nem, ő is ugye azt mesélte annó, hogy az olcsó román és a kínai piac teljesen tönkretette ugye ezt a hazánkban nagy és szép hagyományokkal rendelkező mesterséget, de ez lehet, hogy ma is megvan sajnos.
Igen, a legnagyobb konkurens, én ezt így tudom mondani, hiszen egy mesterhangszer nem rögtön készül el. A mesterhangszert ugye meg kell rendelni. Nagyon fontos, hogy a megrendelő ugye egyeztet a hangszerkészítővel, milyen elképzelések vannak, tehát ezeket kérésre gyártják le. És ugye nem az van, hogy megrendelem, és 2 hét múlva már át is vehetem, azért itt több hónapos, esetenként minimum 1 éves, hanem másfél-két éves munkáról is beszélhetünk, hiszen napjainkban is több hangszergyár létezik világszerte, akár csak Németországban, de Latin-Amerikában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban is van, ha csak ütőhangszerekre gondolunk, ha csak gitárokra, vagy az különböző elektronikai hangszerekre.
Igen, és azért tudni kell, hogy a gyártósorról gördülnek le, tehát ezeket már nem kézzel készítik.
Így van, a legtöbbet nem kézzel készítik. És ami a másik, hogy azoknak is már megvan a kínai utánozata. Tehát egyre több a konkurense mindenkinek, ugye minél többet egyre olcsóbb, de természetesen, aki komolyabban gondolja a zenélést, és komoly elhivatottsággal űzi azt, hogy ő annó elkezdett egy hangszeren tanulni, gyakorolta, sőt, esetleg már zenekarban is játszik, és ő ezt tovább akarja vinni, és ezt meg akarja őrizni, az természetesen már másképp fogja meggondolni azt, hogy milyen hangszert is veszek. Természetesen, ami a legfontosabb, hogy ha csak a saját, illetve a környezetem példáját nézzük, mi amatőr zenészek, mesterhangszert nem biztos, hogy megvásárolunk, hiszen annak akár csak anyagi vonzata is
nagyon drága.
Nagyon drága, illetve hát számunkra lehet, hogy nincs is rá szükség, mert lehet, hogy nem is rendelkezünk olyan tudással, ismerettel, amely megtisztelni azt a mestert és azt a mesterhangszert, hogy játszunk rajta. Viszont mi se vesszük már meg az olcsó kínai, mert tudjuk azt, hogy az nem a legjobb minőségű. És ilyenkor persze meg kell nézni a legnagyobb gyárak kínálatát, hogy számunkra is mi lehet az, ami megfelelő. Viszont szeretném kiemelni azt, hogy viszont akik például szimfonikus zenészek lesznek, akár csak nézzük most a Szegedi Szimfonikus Zenekart, többen rendelkeznek mesterhangszerrel. És hagyj hozzak szintén egy személyes példát, az én főbérlőm, a Szegedi Szimfonikus Zenekar nagybőgű művésze, és neki például mesterhangszere van. De hát ott az ki is van használva.
Igen, Romániában is volt a Szegedi Hangszergyárnak gyára. Na most ahhoz képest Románia egy konkurens, mert Romániában sok a fa, Kínában meg iszonyatosan olcsó a munkaerő. Csak hát egy mesterhegedűről azt olvastam, hogy 3/4 évig tart legalább egy mesterhegedűnek az elkészítése. Minden egyes darabját kézzel készítik, és munkadíjjal együtt 3500 eurót is elkérhet a mester, ami átszámítva több mint 1 millió forint. Na most a hangszerüzletekben a kínai és a román hegedűk ára 15-20 ezer forint.
Hát igen, de hát az, bocsánat, hogy ilyet mondok, az sajnos úgy is szól. És itt, amit mondott, ez a 3500 euró egy mester hangszerért, ez még nem is sok. És az a 3/4 év, az se sok. Úgyhogy igazándiból én azt tudom mondani, hogy egy mesterhangszer elkészítése, vagy elkészítetése, az igazándiból az egy befektetés, és az egy maradandó élmény is. Lehet, hogy most 3500 euró, de azt tudjuk, hogy annak minden egyes eleme kézzel készült. Tudjuk, hogy az a mester készített mindent. Ő vállalja érte a garanciát, a felelősséget. Egy mesterhangszer, mondhatnánk azt, hogy az életre szól.
Eszembe jutottak a Stradivári hegedűk. Tehát egy Stradivári hegedű az 10 milliókat ér. És a titkát a sírba vitte, és kutatták és elemezték sokan az elmúlt századokban, de megfejteni senkinek nem sikerült a Stradivári hegedűknek a titkát. Viszont vannak versenyek, ahol vakon tesztelik a hegedűk hangját, és nem mindig a Stradivári nyer. Tehát, hogy nem lehet állítani azt, hogy az a világ legjobb hegedűje.
Ugye mindig megpróbáljuk megtalálni azt, hogy mi a világ legjobb étele, mi a világ legjobb hangszere. Én azt is tudnám mondani, hogy például, hogyha ön szereti a kakaós palacsintát, én megmondhatom azt, hogy én meg nem szeretem. Tehát ez meg ízlés kérdése, hogy egy Stradivári jól szól-e. Itt az a legfontosabb, hogy milyen igénye van a zenésznek is, hogy ő milyen hangot akar hallani abból. Hiszen én is el tudom mondani azt, hogy amikor én vásárolok ütőhangszert, vagy bármilyen mást, hogy mondják, na de hát ez a mesterhangszere, az adott gyárnak a legjobb hangszere, és ez már csak egy lépés, és árban nem is olyan sok, hogy miért nem az? Hát azért, mert annak a hangja nem tetszik. Úgyhogy igazándiból természetesen a Stradivári hegedűk a világ egyik legjobb hegedűi. Kétség sem fér hozzá. De azt sem szabad megkövezni, aki azt mondja, hogy számára nem az a legjobb.
Na most azok a hangszerkészítők Szegeden, és akik az utolsó mohikánok. És ma már nem divat apáról fiúra szállni egy mesterségnek. Tehát kevés az, ha a 21. századot veszük is, amikor egy gyerek mondjuk ugyanabban a vállalkozásban akar dolgozni, mint például az apja vagy az anyja. Mert ez ma már nem igazán divat. Szóval már csak emlékek lesznek, hogy ezek az utolsó mohikánok hangszerkészítők leírták, hogy ők hogyan készítették a mester hangszereiket, és ezek már csak emlékként maradnak ránk?
Ez egy nagyon jó kérdés igazándiból. Napjainkban, akik esetleg, és ahogy így fogalmazott, utolsó mohikánok, hogy leírják-e, vagy hogy van-e leírás arról, hogy hogy kell készíteni, ez nem biztos ám, hogy minden esetben van. De több mint valószínű, hogy vannak azért olyan kulcsmomentumok, amiket papírra kellett, hogy vessenek, hogy el fog-e tűnni, és már csak emlék marad, és nem fogja senki sem továbbvinni. Én erre azt tudnám mondani, hogy biztos, hogy lesz egy hanyatló korszak. Ahogy szokták mondani, hogy esetleg egy zenekar, vagy akár csak a gazdaság életében is, ugye vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Lehet, hogy egy hullámvölgyben vagyunk, vagy közeledünk a hullámvölgy felé, de ezután mindenféleképpen hullámhegy kell, hogy következzen, hiszen minden másban észrevettő az a tendencia, és most ezt nevezzük retro tendenciának, hogy újraéleszteni azokat a hagyományokat, amelyek esetleg a feledésbe merültek, és máma már nem csinálnak ilyeneket. Például, ha csak a néprajzi vonalat említjük, a szegedi papot.
Hát igen, de ott is mennyi munkával meg erőfeszítéssel próbálják életbe tartani, és már egyre kevesebb a fiatal, Rátkai Sándor is erről panaszkodott, hogy nincs, aki tanítson. Tehát régen volt ki tanítani, mert azért legalább 5-6 fiatal gondolta úgy, hogy ezt a mesterséget szeretné űzni. De ha megnézzük, hogy mondjuk 3/4 év, 1 év mondjuk egy mesterhegedű, vagy egy mesterhangszer elkészítése, van ehhez egy mai fiatalnak elég türelme és ideje?
Ez a legjobb kérdés. Ez a legjobb kérdés, hogy van-e hozzá türelem, és igazándiból...
És van, aki megtanítsa erre a szakmára? Tehát van-e ember?
És ugye hát ezért mondhatjuk azt, hogy utolsó órákban vagyunk. Természetesen a fővárosban még vannak olyan fiatalabb hangszerkészítők, illetve hát most ugye attól is függ, hogy milyen hangszerekről beszélünk, hiszen ahogy említettem, Szegeden is, hogy van egy fiatal ember, aki 31-32 éves, és elkezdte ezt a gitárhangszergyártást, hogy van-e türelem. Én azt mondom, hogy olyan ember fogja ezt a mesterséget tovább vinni és életben tartani, ha csak nem, azt kell, hogy mondjam, hogy újraéleszteni, aki hangszeren játszik, és már megtanult rajta játszani, és szereti a hangszerét, mert úgy gondolom, hogy a hangszerkészítés és a hangszeren való játszás megtanulásában az a közös, hogy idő kell, és türelem kell hozzá, és sok év, mire elsajátítja az ember. Úgyhogy igazándiból az, hogy van-e vagy lesz-e, én úgy gondolom, hogy lesz, azt nem tudom ígérni, hogy nagy számban, de én úgy látom, hogy nagyon sokan vonzódnak ahhoz, hogy saját hangszert készítsenek, de nem mernek tovább lépni, mert például nem értenek ahhoz a minimális asztalos szakmához, amit ugye ehhez tudni illik, tudni kell. Illetve, ami nagyon fontos, hogy milyen mester hangszerek, illetve milyen hangszermesterek, hangszerkészítő mesterek lesznek. Hiszen korábban, akár a 20-as években voltak olyan hangszerkészítők, akik fa hangszerekkel foglalkoztak, hogy nem csak hegedűt gyártott, hanem esetleg cimbalmot is. Babósé, a Babós Sándor féle hangszer, üzlet és hangszerkészítő is, ő is nem csak egy hangszerrel foglalkozott, hanem több hangszerrel. Viszont manapság mindenki ráfekszik egy adott típusú hangszerre. Ha csak a Zsibók urat nézzük, ugye ő a vonós hangszerekkel foglalkozik. Az ismerősem, hogy a Túcsány Járon, ő pedig csak gitárokkal foglalkozik. És igazániból országszerte még van pár manufaktúra, akik ütő hangszerekkel foglalkoznak, de valaki csak dobtesttel foglalkozik, valaki egy úgynevezett nyelv dobbal, amit úgy kell elképzelni, mint hogy egy gázpalacnak az alját levágjuk, és akkor abból lesz megformálva. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azzal, hogy mindenféle hangszernek a jövője biztosítva legyen, ez egy nagyon jó kérdés, de biztosan lesznek hangszerészek, akik egy-egy adott hangszerrel biztosan fognak foglalkozni.
De önre is nagy felelősség hárul ám, meg nagy feladat. Mert önnek, mint kutatónak, meg múzeumi szakembernek dolgozni kell azon, hogy még az utolsó mohikánokkal interjút készítsen.
Így van, ez egy, mondhatnánk is, hogy olyan felelősség, ami azért igen komolyan nyomja az embervállát. Azt el tudom mondani, hogy 2019-2020-tól kezdve biztosan újjáélett a Móra Ferenc Múzeumban az oral history gyűjtések, hiszen már korábban a 70-es évek végétől, de főleg a 80-as években az elődeink nagyon sok interjút készítettek, különböző családokkal, hogy itt a palavicsinyeket mondjam, vagy az első, második világháborút megjártakkal, különböző témákban. Viszont most itt van ez a feladat is, hogy egy szakmának a lenyomatát meg kell örökíteni. Milyen előnye és hátrányai vannak ennek? Az előnye természetesen az, hogy végre egy tisztább képet tudunk arról kapni, hogy hogyan is működött Szegeden ez a hangszergyártás, illetve jelen esetben a szegedi hangszergyár működése. Hiszen az iratokból nagyon sok dolgot megtudhatunk, amely a levéltárban, illetve a múzeumban lehet, viszont lehet, hogy ott azok nincsenek leírva, amiket például csak is a munkások tudnak elmondani, hogy milyen nehézségekkel kellett esetleg megbirkózni. Ez a legnagyobb problémánk sokszor, hogy interjú alany még lehet, hogy lenne, ám bár nem kíván nyilatkozni.
Igen, és ezekből az interjúkból mondjuk azt is megtudhatnánk, hogy milyen fából volt érdemes hegedűt készíteni, mert olvastam, hogy valaki a legnagyszerűbb minőségű fenyőből készítette, vagy jávorfából. Sokan szerintem azt se tudják, hogy mi az a jávorfa.
Igen, nem mindegy, hogy melyik a legalkalmasabb rá, hiszen egyrészt azt is kell számolni, hogy az a hangszertest ki fogja bírni azt a fizikai erőt, amit ugye például a vonó húzásával ráterhelnek a hangszernek a hasára, vagy azt mondom, hogy például miért nem volt a legjobb minőségű a szegedi hangszergyárban készült dobberő, mert nem ellenálló fából készült. És ilyenkor kéne nekünk azok a dolgozók, akik szeretnének nyilatkozni, itt a fölkutatások is nagyon lényeges. Hát illetve, hogy tudjuk azt, hogy kik dolgoztak ott pontosan. Ugye rendelkezünk fényképanyaggal, és tudjuk azt, hogy kik szerepelnek a fényképeken. Hiszen 100 év múlva az csak egy csoportkép lesz. Viszont, ha van interjú, és van adatunk hozzá, és már tudjuk azt, hogy kik szerepelnek a képeken, akkor az az adathalmaz az már összekapcsolható, és ugye az már még többet ér, mint önmagában.